A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Ma esti vendégünk Nagy Sándor Gyula, Latin Amerika kutató, a Corvinus egyetemi tanára. Jó estét kívánok
Jó estét
önnek
kívánok.
Is, és a hallgatóknak is. Van az úgy, hogy egy állam, egy államot elrabolnak. Van az úgy, hogy egy államnak, vagy állam mögött van egy mély állam. Van az úgy, hogy egy párt és egy ember kisajátít egy államot, és onnantól kezdve nem a közjót, vagy annak egy részét, hanem kizárólag őt szolgálja. De van, amikor az állam teljesen eltűnik, és Haitiban, mintha valami ilyesmi történne, nem az első alkalommal ezt meg kell mondani, de hogy mondjam, itt nagyon közelről tanulmányozható és tapasztalható meg az, amikor az állam korábban úgy működött, hogy ennek a különféle funkcióit kiszervezték mindenféle félkatonai szervezetekbe, de most ott tartunk, hogy tökéletesen eltűnt, és gyakorlatilag az országot a különféle bűnbandák uralják. Hogy indult el ez a történet? Állítólag a 2010-es földrengés verte volna szét a rendszert vagy a társadalmat, vagy van, aki azt mondja, hogy igazából az volt a probléma, hogy a káoszt valamiképpen oszlatni próbáló nemzetközi erők vonultak ki, ugye amerikaiak, franciák 2017-ben, és van, aki azt mondja, hogy Venezuela miatt állt be a csőd, amikor is az olcsó olaj elapadt. Úgy volt olcsó, hogy egy részét kifizették, más részét meg később kellett fizetni, és egy gyakorlatilag Haiti ezen a, hogy mondjam, csak olajvezetéken élt.
Szerintem ennél összetettebb és sokkal régebbre visszamenő a probléma. Tehát ha megnézzük Haitinak a történelmét, remélem van időnk egy kicsit belemenni ebbe, ugye gyakorlatilag az első független latin-amerikai ország volt, méghozzá saját erőből függetlenedett, több apró felkelés állt össze egy nagy rabszolgafelkelésé, és gyakorlatilag kiverték a francia gyarmatosítókat még a napóleoni korszak előtti időben, és kikiáltották a függetlenséget. Gyakorlatilag ezután több évtizeden keresztül a franciák megpróbálták visszafoglalni Haitit, erővel természetesen, és eljött az a pillanat a Bourbon restauráció után 1800-as évek első felében, akkor végül is elfogadták a függetlenséget, de cserébe nagyon komoly ellentételezést kértek a francia királyság abban az időben, azért, hiszen elvesztették a franciák a birtokukat, elvesztették a földterületeiket, elvesztették a házaikat, stb. És gyakorlatilag egy olyan szintű ellentételezést kértek, amit 1947-ig fizetett Haiti, részben adósságból, részben saját pénzből. Ugye ez nagyon hasonló függetlenedési formátum volt, mint az 50-es, 60-as években az afrikai korábbi francia gyarmatok, ahol szintén ezek a gyarmatok ellentételezést kellett, hogy fizessenek a franciáknak, és gyakorlatilag a saját valuta tartalékuk egy jelentős részét a francia nemzeti bankba kellett letétbe helyezniük, úgyhogy nagyon komoly gazdasági függőséget épített ki Franciaország a volt gyarmataival, aminek ugye az eredményét, hogy mennyire gyakorlatilag megutálták a franciákat az elmúlt évtizedekben, részben ennek is köszönhetik, hogy nagyon-nagyon komoly volt ez a gazdasági függés.
És ez a franciátlanítás, ami most Nyugat-Európában folyik, ez úgy tűnik egy utócsengés ennek a dolognak.
Alapvetően igen. Tehát Haitinak a függetlensége már önmagában nagyon nehézkes volt, ugye ezt a mindenféle kormányzati struktúrának a hiánya, ugye nem nagyon, tehát ez, hogy demokrácia, ezt a szót ugye nem ismerték, mindenki rabszolga volt, a rabszolgafelkelésből gyakorlatilag az ottani vezetők onnan nőttek ki, illetve annak későbbi utódaik voltak. Tehát alapvetően egyik diktatúrából a másikba lépett át Haiti, és ugye ezt unták meg az amerikaiak a 20. század elején, amikor volt egy amerikai megszállás a 30-as évek közepéig, akkor az amerikaiak kivonultak, utána megint különböző diktátorok jöttek, akkor utána gyakorlatilag jött egy demokratikus átmenet a 20. század végén. Ez a demokratikus átmenet volt az, aminek hát a sikeressége már ez az előbb említett 2010-es nagy földrengés, meg egyébként az azt korábbi években megelőző különböző komolyabb hurikánok szintén hát gyakorlatilag leradírozták az országot többszörösen. Tehát amikor egy-egy ilyen hurikán átvonul a Hispaniola szigete felett, ugyanez Kubára és Puerto Rico összes többi karibi szigetre is vonatkozik, akkor ugye nagyon komoly szél, hatalmas, hirtelen lezúduló esőzések, majd azt követő hirtelen napsütés, ugye ez egy rosszul megépített, rossz szerkezetű házakat pillanatok alatt összedönti, sárlavinát indít el, tehát ilyen ezres nagyságrendekbe haltak meg ugye a favelát Brazíliából ismerjük, de gyakorlatilag az építkezési stílus, hogy kartonpapírokból, meg deszkákból összeeszkábált bódékban laknak az emberek, ez egy átlagos hétköznap Haitiban most is, meg akkor is, és hát ugye erre egy 100 km per órás széllökésekkel járó, vagy még annál is erősebb vihar, plusz esőzések, ezek elindítanak sárlavinákat, meg hegyoldalak lezúdulnak, és emberek gyakorlatilag pillanatok alatt meghalnak. Erre jött a 2010-es nagyon komoly földrengés, tehát ez ott a térségben rendkívül nagynak számít ez a Richter skála szerinti, azt hiszem 7-es vagy 7,1-es földrengés, ahol százezrek haltak meg, és milliók maradtak fedél nélkül, ami ugye csak erősítette már az előbb is említett tendenciát, hogy bódékban és fából, papírból összeeszkábált alkalmatosságokban élnek az emberek. Gyakorlatilag korábban se volt túl nagy, túl komoly ipara az országnak, tehát hogyha mindenféle mezőgazdasági vagy az a kevés ásványkincsük, amik volt, azokat próbálták meg kitermelni, illetve hát nagyon szép tengerpartjaik vannak, amiket nem igazán tudnak ki használni, hiszen a turisták nem mennek oda, ahol rendszeresen gengszterek jöhetnek, mehetnek és rabolhatnak el embereket, vagy rabolhatnak ki turistákat, tehát gyakorlatilag 2010-es években a turizmus az szinte megszűnt Haitiban, és hát az utóbbi évek híreit követően nem is nagyon mennek vissza a turisták Haitibe. Tehát ez a sorozatos részben sorscsapások, részben saját maguk által okozott bandavezéreket is ideértem, nem csak politikusokat okozott felfordulás, ez gyakorlatilag egy tipikus bukott országá tette Haitit az elmúlt években.
Azzal kezdtük, hogy hogyan működhet egy olyan állam, ami gyakorlatilag nincs, és amitől ha mindenféle funkcióját elvették már. Úgyhogy próbáljuk megérteni, hogy a haiti állam miből áll. Amennyire én megpróbáltam ezt ennek után olvasni, egy kicsit lepesze rögtön a François Duvalier, a papadok, névbe bukkan az ember, de nem ő találta ki talán, csak ő fejlesztette ezt egészen magas szintre, hogy mivel a diktátorok, akik nagyon gyakran fordultak elő, és fordulnak elő haiti történetében, nem bíztak az államszerkezetben, és nem bíztak a hadseregben, a hadsereg szeret puccsokat csinálni. Ezért így ez a Duvalier nevű ember is, aki 57-ben lett elnök, létrehozott egy magán hadsereget gyakorlatilag, és ilyen vidéki milíciákat, amiket nem fizetett. Tehát ezek összerabolták, meg összezsarolták maguknak az ellátmányukat, és így módon eljátszották az állam erőszak szervezeteinek a szerepét. Mit csinált az állam egyáltalán, ha volt közben?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát a papadok időszaka egy tipikus, gyakorlatilag diktátor által működtetett ország volt, és hát ugye a diktátorok nem feltétlenül az alkotmányos rend és a törvények betűje szerint kormányoznak. Nekük egyszerűbb volt gyakorlatilag ilyen paramilitáris seregeket fenntartani. Nem Haiti az első, ahol ilyenek történnek, tehát csak nézzük meg mondjuk párhuzamosan Kolumbiát, egészen a 60-as, 70-es években, amikor ugye a drogbandák elkezdtek elszaporodni, amikor a FARC nevezetű gerilla hadsereg szintén elindult, akkor a központi kormányzás gyakorlatilag nem engedhetett meg magának olyan típusú leszámolásokat, amit mondjuk egy a kormányzattól független, korábbi rendőrökből, katonákból álló paramilitáris sereg nem hivatalos utasításra elkövethetett, hiszen nekik ugye be kellett tartani, mint állam, nemzetközi szerződéseket, a saját törvényeiket, és ebben nem fér bele az, hogy oda mennek és kiirtanak egy falut bosszúból azért, mert ott tartottak fogva nem tudom hány katonát, elrabolt katonát vagy rendőrt a helyi gerillák. Tehát sokkal egyszerűbb így törvényen kívül megoldani ezeket a rendfenntartó szerepeket, mint törvényeket betartva, vagy a törvényeket mondjuk hozzáigazítani azokhoz a dolgokhoz, amiket mondjuk Kuba megtett. Tehát a Kuba egy törvényes, alkotmányos alapon álló állam, mégis látjuk, hogy aránylag stabil, politikailag stabil egy pártrendszer működik már 60 éve, és egy karizmatikus vezető nélkül is elműködik, hiszen Castro most már lassan 20 éve halott, az öccse, a Raúl gyakorlatilag hát több mint 5 éve visszavonult, 91 néhány éves, már mumiának becézik a saját országában, és elműködgetnek végül is így is, és ott nincsenek olyan típusú paramilitáris seregek, mint amit ugye Papadok kiépített magának. Csak ugye az volt a gond, és ugye itt kezdődnek a problémák, hogy ezeket a paramilitáris seregeket egy idő után nem biztos, hogy kontroll alatt lehet tartani. Főleg akkor, hogyha egy sor rengeteg idő eltelik, az adott ugye a caudillo, ahogy a spanyolok nevezik, tehát az a személy, az a vezér alak az eltűnik, meghal, vagy valami történik vele, akkor ezek függetlenednek. És ekkor indul el az, hogy vannak felfegyverzett bűnbandák, akiknek senki nem tud már parancsolni, akik gyakorlatilag bizonyos területeken állam az államban, mert a rendőrök mondjuk nem mernek oda bemenni, mert ők se szeretnének öngyilkosok lenni, azért azt a területet meghagyják a bandáknak. És ugye hát ez évről évre egyre rosszabb állapotokat jelentett, ugye már a korábbi időszakban, tehát még mielőtt a 3 évvel ezelőtt meggyilkolták volna az akkori haiti elnököt a saját rezidenciáján, már akkor a fővárosnak körülbelül a felét bűnbandák uralták. Most ez 80% volt pár héttel ezelőtt, valószínűleg ez mára lehet, hogy ennél is több.
Állítólag 200 ilyen bűnbanda van, hát persze az erejük nem egyforma. Igen. Egy amerikai tisztviselő, mert közben az Egyesült Államok ugye repülőgéppel meg helikopterrel ment embereket Haitiról, hát ugye annyit nem lehet menteni, mint ahányan szeretnének elmenni, és akkor megkérdezték tőle, hogy mi a helyzet Haitin, és akkor azt mondta, hogy hát folyékony. Ami azt jelenti, hogy semmi nincs, sem állam, sem boltok, semmi nem működik igazából. Tusakodás van, persze vannak kiemelkedő kaudiók, ahogy ön mondta, mindjárt sót is kerítünk majd az egyikre, a barbecue nevűre. De előtte még hadd menjek vissza Duvalierhez egy picit. Mert van itt valami, ami a haiti nép lelkületét talán egy kicsit leírja. Papadok, tehát Duvalier vudu varázslónak tartotta magát, ugye, és amikor már több szív infarktuson esett át, és ez aztán már későbben mindenféle problémákat okozott neki, tehát nem is volt egészen a végén magánál, amikor kihirdette magáról, hogy tulajdonképpen reinkarnációja egy vudu félistennek, ennek volt egy neve is, és úgy öltözött, mint ahogy a szobrokon vagy a bábukon ábrázolni szokták ezt az istent, sőt azt hiszem, hogy íratott magának is egy miatyánkot, hogy Papadok urunk ki vagy a mennyekben, így kezdődik, én nem emlékszem a többire, de van ilyen. És a végén nagyon furcsa, megátkozza azokat, akik köpnek Haitire. Ilyet én még a miatyánkban nem hallottam ilyen kifejezést, de Haitiban ez volt. Mi ez a vudu kultúra, amit ennyire érdemes volt a diktátornak felhasználni?
Hát, hogy érdemes volt, azt nem tudom, de felhasználta. Ugye a vudu az egy speciális ötvözete különböző vallási elemeknek, alapvetően az Afrikából érkező rabszolgáknak a saját vallása, részben ugye több istenhitből álló vallásnak egy ilyen torzult, a részben a katolikus hitvilág egyes elemeit átemelve egy ilyen ötvözet, aminek ennek a vudunak vannak kevésbé véres és nem kifejezetten a Karib-térség, mondjuk Brazíliában is működő ilyen vegyes vallásaik, amelyek teljesen békések és alapvetően a békés együttélés elfogadásra épülnek, és persze táncolnak, vannak hasonló szertartásaik, de nem az a tipikus vudu baba, hogy amit gondolom filmekben, dokumentumfilmekben is látták az emberek, hogy élő kakas vérét fröccsentik ki, és mindenféle bábukba szurkálják, és stb. Tehát, hogy ez egy nem egy tipikus olyan vallási mozgalom, amit rengetegen követnek. A békés a részét igen, de ezt a vadabb részét viszont inkább kevesebben. Bár mondjuk bizonyos területeken is, pont Haiti ez, ott azért meg talán Jamaikának bizonyos területein használják. Ugye alapvetően az, hogy papadok miért fordult ide, hát ugye ön is mondta, hogy valószínűleg elment már az esze kicsit az élete vége felé, és ezért fordult olyan ilyen varázslószerű hitvilághoz, amiben azt gondolta, hogy az ő által elkövetett könyörtelen dolgok, ezek beleférnek, és ez feloldozást adhat neki, mert hát ugye az csak az ő nevezzük uralkodása elnöksége alatt több tízezer ember halt meg a kegyetlenkedésébe gyakorlatilag.
Amikor meghalt papadok, akkor jött a bébidok, a fia. Igen. Hát az sem volt sokkal jobb, de most térjünk át kicsit a mostani helyzetre. Ugye világos, hogy Haiti önmagában nem képes megoldani a saját problémáit. Az ember abban reménykedhet, hogy viszont ebből a sokféle bűnbandából kiemelkedik majd egy-kettő, amelyik megegyezik egymással, és előbb-utóbb kénytelenek lesznek államot játszani. Nem tudjuk, hogy ez így lesz, vagy nem lesz így. Minden esetre van egy ember, ez a Cherizé, nem tudom, hogy jó, ha franciásra mehetjük?
Hát én nem beszélek franciául, úgyhogy én is valószínűleg így furán fogom kiejteni az embereknek a nevét.
Mert már kérdezni akartam, ugye az az elnök, akit említett, akit meggyilkoltak. Igen. 2021. júliusában. Őt Moise néven írják, most ez lehet Moaz, igen, a franciásan mondjuk, de lehet Moise, hogyha...
Moise elvileg, igen.
Moise, igen. Tehát akkor nem kell franciásan ejteni. Mert hát ugye a francia nyelv az leírja a Haitit még mindig egy kicsit.
Igen,
de... nem tudjuk, hogy mennyire.
Igen, tehát ugye francia volt gyarmat, nagyon sokan beszélnek francia, meg kreolul, ami egy ilyen vegyes afrikai elemeket ötvöző, és a francia szavakat is ötvöző nyelv, nem csak Haitin beszélnek ilyen kreol nyelvet. Ezért a kiejtésekkel van, nekem is bajom van, de Jovenel Moise az az elnöknek a neve, akit 21-ben gyakorlatilag hát kivégeztek, nyugodtan lehet így mondani.
Igen, és a testőrség ezt végignézte, tehát valószínűleg szóltak nekik, hogy nyugodtan zsugázzanak, vagy pihenjenek közben, amíg az elnököt kinyírják.
Igen, hát ez itt a meggyilkolásnak a környékén sok érdekes dolog volt, tehát például a most lemondott miniszterelnök, ez az Henri nevezetű miniszterelnök, ez pont 3 nappal a meggyilkolás előtt került kinevezésre miniszterelnöknek, és már akkor is felmerült, hogy alkotmányellenesen nevezte ki az akkor még élő elnök, és hirtelen az elnök meggyilkolását követően, ugye ő látta már el az elnöki feladatokat, azóta nem írtak ki választásokat, mondjuk ez részben érthető, mert nem tudják biztosítani a választáshoz szükséges kereteket. Felmerült a gyanúja, hogy esetleg maga a miniszterelnök bérelte föl a bérgyilkosokat, ez nem került bizonyításra. Pár héttel ezelőtt már a volt elnök meggyilkolt elnök feleségét is meggyanúsították, hogy valamilyen formában részt vett az összeesküvésben. Ugye a haiti igazságszolgáltatásban senki nem bízik, tehát gyakorlatilag Egyesült Államok az, amelyik elindított egy hosszú eljárás sorozatot, különböző embereket már el is ítéltek életfogytiglanra, bizonyos szerepet játszva, tehát elítélték azt, aki beszerezte a dzsipeket és a fegyvereket a kolumbiai bérgyilkosoknak. Már elítélték azt, aki összeszedte ezeket a bérgyilkosokat. Eljárás alatt áll az, akit részben közvetítőnek, részben értelmi szerzőnek is tartanak, de összességében az, hogy ki volt az, aki ezt kitalálta és mondjuk kifizette, ezt még mindig nem tudják, vagy nem hozzák nyilvánosságra egyelőre, kit gyanúsítanak ezzel. Úgyhogy ez egy nagyon szép történet, hogy ilyen kicsit cinikusan fogalmazzak. Tehát azt, hogy meg lehet ölni úgy egy elnököt a saját rezidenciáján, a saját ágyában, hogy a testőrségnek fel se tűnik, hogy több tucat gépfegyveres bement az elnöki rezidenciába, azért itt valami összeesküvés szag van azért a sztori mögött.
Ez a Cherizé, akit barbecue-nak is neveznek, ez ugye Moise elnöknek volt a jobb keze állítólag, és hát az egyik végrehajtója, mert azért az elnök szintén követte azokat a nemes haiti diktátor hagyományokat, hogy azért nem volt nagyon könnyűrületes azokkal, akiket bármilyen módon is meggyanúsított azzal, hogy a hatalmára törnek, vagy egyszerűen nem engedelmeskednek a parancsainak. Szóval ez az ember, ez állítólag most a legerősebb bandát tartja fönt, ez a G9. És nagyon gyakran nyilatkozik a nyugati médiában is, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a G9 az nevezhető a haiti államnak, az állam helyetti államnak. A haiti helyzetről, amikor nyilatkozik, akkor állítólag az interjúban sokszor sír, ami hát elég sajátos egy ilyen tökéletes gyilkosnál, de hát ne fosztuk meg attól, hogy lehetnek érzelmei, és a népet pedig forradalomra szólítja fel. Ez nem egészen világos előttem, hogy ki ellen, mert leginkább ő ellene kéne talán fölkelni, hogy legyenek rendezett állapotok, de ha nem ő ellen, akkor minek?
Hát ugye, ahogy ön is említette, körülbelül 200 bűnbanda van, és ezen bűnbandákból az egyik ilyen bűnbanda paramilitáris csoport, ez a Barbecue által vezetett csoport, és hát amennyiben, tehát mondjuk ezt tételezzük fel, hogy egy bűnbanda felülkerekedik a többin, és ne adj Isten meg tud állapodni valamilyen nemzeti egységkormánnyal, akkor természetesen nincs ez kizárva, hogy ezek a bűnbandák, ezek a mondjuk valamilyen formában részt vegyenek a rendfenntartásban, a békefenntartás, túlva lenne mondani, de rendfenntartásban. Ugye ez nem oldja meg annak a kérdését, hogy mondjuk van egy rendőrség, meg van egy párhuzamos fegyveres alakulat, tehát ugye normál definíció szerint egy államban kizárólagos joga a fegyverre és az erőszakra magának az államnak van, és nem pedig a különböző bűnbandáknak. Tehát nem tudok elképzelni úgy egy Haitiban egy békés rendezést, hogy a bűnbandák ne szolgáltatnák be a fegyvert, vagy ne lépnének be mondjuk a fegyveres testületekbe. Tehát ugye több különböző afrikai országban ez volt a megoldás, hogy a különböző milíciák gyakorlatilag beléptek a hadseregbe, és különböző akár magasabb pozíciókat is betöltöttek a különböző milíciáknak a vezetői. Itt most tekintsünk el attól, hogy mondjuk emberiségellenes bűncselekményeket követtek el, ami miatt bármelyik nemzetközi bíróságon elég hosszú évre börtönre ítélnék őket. Ugye a megbékélésnek sok verziója van, többek között lehet Haitiben ez is az egyik verziója, hogy ők ezek a bűnbandák egy része vagy leteszi a fegyvert, vagy beolvad a rendfenntartó szervekbe. De egyelőre nem tartunk itt, meg ugye az, hogy egyetlen egy bűnbanda a 200-ból erre hajlandó, ugye ez nagyon kevés, tehát ugye még hogyha ez egy olyan bűnbanda lenne, ami a legerősebb, de hát a 200-ból tehát nem elég a legerősebbnek lenni, tehát itt legalább a többséget meg kell győzni arról, hogy tegye le a fegyvert. Csak hát az a probléma, hogy a bűnbandák egy jelentős részének ez nem érdeke. Mert ugye miből van neki pénze? Emberrablásból, fegyverkereskedelemből, emberkereskedelemből, drogkereskedelemből, ezt pedig nem lehet egy normál állam kereteiben véghez vinni, mert azt az államot senki nem fogja elismerni, hogyha az úgynevezett narkoállam, mint mondjuk sokszor Venezuelát nevezik narkoállamnak, ahol a drogkereskedelem az sokszor a hadseregnek kvázi a monopóliuma, vagy a hadsereg egyes tagjai ezt hivatásszerűen űzik, és ez pedig a legmagasabb szinten a Nicolás Maduro elnök elnézi nekik. Tehát ugye ez megint csak nem egy normál rendezés, tehát erre nem fog az ENSZ békefenntartókat küldeni, az USA meg segélyeket, meg a karibi államok segélyeket küldeni, hogy egy ilyen állam jöjjön létre. Tehát ugye az, hogy a bűnbandákat meg lehessen győzni, én azt gondolom, hogy ez kizárólag erőszakkal lehet meggyőzni őket, erre pedig kell egy olyan nemzetközi csapatot odaküldeni, amit jelenleg senki nem kíván odaküldeni, mert biztosak benne, hogy nagyon sokan koporsóba fognak utána hazajönni, tekintve a haiti helyzetet, és erre nem sok ország hajlandó, hogy a saját katonáit egy abszolút stratégiailag számukra nem fontos területre, egy olyan környezetben, mint amilyenben most van a nemzetközi környezet, oda küldjék.
Úgyhogy Haitin egyelőre a végtelenített kínszenvedés vár, és senki nem látja ennek az egész helyzetnek a megoldását, de az biztos, hogy rettenetes az élet, és senki nem mondja azt, hogy ennek bármikor is vége szakadhat.
Hát nemzetközi sajnálkozás van, igen, de megoldási szöke. Javaslat.
Nincs, és tényleg senki nem akar oda menni harcolni. Na. A másik ilyen válságban levő állam, ő már említette, hogy Kuba azért ennél sokkal jobb helyzetben van. Egyrészt az állam megvan, működik, igen, bár ott is vannak ilyen nagyon fura szakadások, és a bandák kezdenek megjelenni, mint mindenhol, ahol a hiány eléri azt, amikor már a hétköznapi életet fenyegeti. Épp azt olvastam, hogy korábban ugye a jegyrendszer, ezt 62-ben vezették be, azért valami nagyon kiszámított módon rizst, étolajat, babot, kávét, cukrot, tojást, lisztet, nyomott áron kis mennyiségben valamennyire adtak, és amennyire lehet tudni, most a boltok üresek.
Igen, meg is szüntették ezt a jegyrendszert egyébként,
igen,
tavaly.
Mert hogy mire?
Igen, mert hogy hiába volt jegyrendszer, áru nem volt, amit jegyre lehetett volna kapni.
És olaj sincs, ugye természetesen el is maradt a május elsői tavalyi fölvonulás, az árát emelik, a turisták kezdenek elmaradozni, és hát, hogy a bűnbandák is föltűnnek, az arra van egy példa, hogy néhány hete azért nem jöttnek hús a boltokból, olvasom egy ilyen hírből, mert éjszaka egy bűnbanda 133 tonna csirkehúst lopott el az állami kopmárvállalat havannai raktárából, majd a hús néhány óra alatt eladták az utcán. Hát ez, hogy mondjam, sodródást jelent, nem a haiti helyzet felé, nem azt állítom, de az állam szétesése felé. Hát a semminek nem lehet ura lenni, ugye?
Egy ilyen típusú, ilyen méretű rablást, ezt nem lehet Kubában úgy elvégezni, hogy ezt a hadsereg ne lenne benne nyakig. Úgyhogy nagy valószínűséggel valamilyen hadseregen belül érdekcsoport, vagy maga a hadsereg erős idézőjelbe téve ellopta a saját raktárából, és eladta az utcán, és mi volt itt ebben a hírben a legfontosabb? Hogy a piaci ár fölött.
Fölött.
Tehát ezzel az, aki ezt eladta, szorozzuk fel, hogy ez a nem tudom hány száz-valahány tonna hús, x euró tonnánként kilója a húsnak, ezzel hány százezer dollárt vagy milliós nagyságrendbe kerestek, hiszen a kiadás az a cégnél maradt, a bevétel viszont nyílegyenesen feketén megérkezett egy bizonyos érdekcsoporthoz. És azt, hogy ennyi húst egy éjszaka alatt el lehessen adni, ezt megszervezték, pontosan tudták, hogy mikor, hova fog érkezni. Ott az emberek értelemszerűen, ha meghallják a szomszédtól, hogy figyelj, hústárulnak az utcán, akkor hajnalba kiszaladnak alsónadrágba, hogy megvegyék, mert egyébként nem kapnak húst. Úgyhogy ez egy nagy valószínűséggel a helyi rendfenntartó erők egyik jól megszervezett fekete akciója volt. Tehát ez nem az a tipikus haiti bűnbandák egyike szerveződik a Kubában, hanem egyetlen egy nagy bűnbanda van, akit úgy hívnak, hogy Kubai Állam és az ottani kommunista párt. És ezt ők csinálták szerintem.
De azt is mondta, hogy egy része, mert úgy tűnik, hogy igen, igen. Hát azért az egész kommunista párt, meg az egész hadsereg nem élne meg azért, hogy kirabolja az üzleteket, meg igen. Hogy mondjam, kicsit túl nagy cirkusz is lenne, de ha ennek egy része kiválik és elkezd, hogy mondjam, csak ilyen fosztogató bandaként működni, miközben a keze belelóg a hatalomba, tehát igaz ilyen oligarchikus szerkezetnek mondhatnák a dolgot, ott az állam szintén nagy veszélyben van.
Hát ugye az államnak a legnagyobb problémája az utóbbi években az, hogy nincs pénz. Tehát ez a kubai államnak a nagy problémája, hogy az a bevételi forrás, ami még a COVID előtti időszakban nagyjából három helyről érkezett. Ugye egyszer a külföldön élő kubaiaknak a hazautalásai, a turizmus, ami szintén nagyon komoly bevétel volt, nagyjából hasonló méretű bevételt hozott a turizmus, mint a hazautalások, ez olyan 2,5-3 milliárd dollár az egyik, 2,5-3 milliárd dollár volt a másik, a COVID előtti időszakban, és nagyjából hasonló 2,5-2 milliárd dollár közötti bevétel származik abból, hogy a kubaiaknak vannak úgynevezett speciális misszióik, vagyis tanárokat, tanácsadókat, orvosokat gyakorlatilag hát, leasingelnek, bérbeadnak különböző országoknak. Ugye ez volt pár évvel ezelőtt, szerintem itt is beszéltünk arról, hogy Bolsonaro hazaküldte ezeket a kubai, ott dolgozó kubai orvosokat, vagy azt mondta, hogy munkavállalási engedélyt kap, aki ott marad. Ilyen úgynevezett kubai missziók, ezek jelenleg 30-valahány országban a világon működnek, jelentős részben Latin-Amerikában, de van a arab térség menti országban, bizonyos afrikai országokban, például Angolában, és jegyzem meg, hogy tárgyalások folytak például arról, hogy Portugáliába is menjenek, de mondjuk a COVID alatt ilyen típusú misszió kivételesen, ingyenesen Olaszországba is érkezett Kubából, több hónapra érkeztek orvosok és nővérek az akkori a COVID első hulláma alatt majdnem összeroppanó olasz egészségügy megsegítésére. Tehát ők ezt használják pénzszerzésre, és hozzá használják gyakorlatilag egyfajta kommunikációs stratégiára, és hogy ők itt vannak és segítenek, még a nyugati országoknak is.
És akkor az a pénz, amit ezek az emberek kapnának, annak egy részét az állam lefölözi?
Hát ugye először is ugye korábban működött a Western Union, nem tudom, hogy ilyet beszabad-e mondani adásba, tehát, hogy olyan típusú pénz küldő rendszer, amit egy amerikai nagy nemzetközi szervezet működtetett, ezt a Trump szankciói betiltották gyakorlatilag, úgyhogy már nagyon nehezen lehet csak pénzt küldeni, megoldják azért az emberek valahogy, hazacsempészik borítékban valamilyen formában, amit tudnak, de csökkent a hazautalás, mert nem tudnak egyszerűen utalni. És ugye azzal, ahogy utalnak a kubai bankrendszeren keresztül, ezzel a kubai állam lefölözi a pénznek egy részét, illetve csökkent is a hazautalt pénznek a 2019-es szinthez képest, mert ugye a kubaiak is valamennyire szegényebbek lettek a COVID alatt, akik Miami-ban vagy Európában élnek. Gyakorlatilag a turizmusból történő bevétel az, nem is tudom, mennyire esett vissza, de a nagyjából 3 milliárdos bevételhez képest szerintem a tizedére eshetett vissza, vagy a körüli szintre, ami rengeteg pénz elmaradása, és van még egy probléma, hogy a venezuelai olaj, amit még Chávez alatt és a Maduro első pár évében nagyon nyomott áron tudtak a kubaiaknak adni, aminek gyakorlatilag segítségével tudott működni a szinte ingyenes tömegközlekedés, amiből tudnak áramot előállítani, ez nincs. Tehát mostantól piaci áron tudják már egy ideje, vagy nagyon piaci árhoz közeli áron megvenni az olajat, és gyakorlatilag nincs pénzük rá, és azok az erőművek, amelyek áramot termelnek, azok olajerőművek, meg szénerőművek. És ráadásul az egyik ugye felrobbant, nagyjából 2 évvel ezelőtt, Santiago de Cuba környékén, ami nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy nem tudják már technikailag se fenntartani azokat a több évtizede minimális fenntartással működő erőműveket.
Hány ország élt meg a venezuelai viszonylag olcsó, de inkább halasztott fizetési olajból?
21 és, néhány a Karib-térségben és a Latin-Amerikában.
És ezek most mind szívnak, vagy legalábbis nagy részük. Igen. Kubával kapcsolatban még az a hír, hogy ugye ez a rendszer kezdő éveiben volt jellemző, hogy nagyon sokan el tudtak menni az országból, aztán ez nagyon nehéz lett, de most állítólag megint a legutóbbi 2 évben 400 ezer kubai, ugye egy pici országról beszélünk, ment el. Hát ezek általában Amerikába mennek, vagy mennének, csak hát Biden elnök rendelete azt mondja, hogy oké, tehát lehet szó arról, hogy belépnek, ha minden egyes emberért vagy családért felelősséget vállal egy ott élő valaki. Tehát vállalja, hogy eltartja őket. Magyarán az amerikaiak nem akarnak, nyomorult, szegény, kolduló emberek 10 000-eit vagy 100 000-eit befogadni, akiknek munkájuk nincs, angolul nem tudnak, bár hát mondjuk Miami-nek azon a részén mondjuk spanyol elég.
Hát nem csak Miami-be, tehát gondoljunk bele, Új-Mexikó, Arizona, Kalifornia, már New Yorkban is szerintem az ott élő emberek egy jelentős része vagy beszél, vagy érti a spanyolt.
Hát legalábbis a New York éttermekben én láttam a mosdóban, hogy két nyelven van, hát minden.
Igen. Meg a reptereknél is. Igen. Tehát alapvetően a Kubának a szerintem a legnagyobb problémája a jövőben az lesz, hogy minden valamire való fiatal az elment. Tehát ez a 400-450 ezer ember, aki az elmúlt 3 évben lelépett Kubából, ez eladta mindenét, felszámolta az ott létét, jelentős részben valamilyen szinten művelt és képzett ember, mindegyik fiatal gyakorlatilag, tehát a 20 és 40 közötti korosztályban vannak, Kuba jövője elhagyta Kubát. Ez 20 év múlva azt fogja jelenteni, hogy csak nyugdíjasok, a kommunista párt megrögzött, vagy olyan mindenféle műveltséget nélkülöző tagjai fogják az országot ellátni és működtetni, akik nem tudtak, vagy nem akartak valami miatt elmenni. Még egy dolog,
igen.
Hogy ugye 400 valahány ezeren lehagyták az országot, és 380 ezer beadott kérvény van a helyi nagykövetségen, akik el akarnak menni, ergo a következő pár évben ezek így vagy úgy, de ott fogják hagyni Kubát.
Majdnem 1 millióan.
Így van.
Az ember nehezen érti a dolgot, mert ugye Castro lelépése majd halála után, hát igaz, hogy a most 92 éves testvére azért keményen hatalomban maradt, de ő is reformokról beszélt. Ő is azt mondta, hogy hát nem lehet fönntartani, ami eddig volt, hogy a Castro miatt nehéz is volt változtatni, de most azért lehet egy picit vállalkozni, lehet dollárt keresni, és akkor hát valamivel könnyebb lesz, aztán kiderült, hogy hát elindulnak ezek a magánvállalkozások, csak éppen senki nem tudja megfizetni az áraikat.
Hát a turisták tudták megfizetni, meg azok a gazdag kubaiak, akik így vagy úgy pénzre tettek szert, ergo a hatalom közelében voltak valamilyen formájában.
És tehát, mondjuk volt egy kis csirkehús, amit el lehetett adni. Meg.
Tehát ugye a Kubának az igazi nagy visszaesése és nyomora az a Trump hatalomra kerülésével indult, tehát addig azért Obama idején enyhülés volt a két ország között, ne feledjük, hogy volt egy hivatalos Obama látogatás, újra nyitották a nagykövetséget, tehát a Castro-nak, a Raúl Castro-nak ezen elnöksége alatt azért egy picit úgy tűnt, mintha minden jobb lenne, lazább lenne, egy kicsit jobb irányba mennének a dolgok. Na most Trump volt az, aki ezeket gyakorlatilag azt hiszem nem az első évében, de a második évének az elején nagyon keményen neki ment Kubának, a szankciókat újból feltekerte, ő szüntette meg ugye a hazautalást, az amerikai turistáknak a beutazási lehetőségét gyakorlatilag megszüntette teljesen, és ugye erre jött rá a Covid, tehát ez egy sok válság egymásra rakódásának az eredménye, de persze a nulladik, a bázis az egészben az, hogy a kommunista rendszer ilyen formában nem működik Kubában. Korábban az, hogy elketyegett valamilyen formában, annak megvoltak az okai, de ez a rendszer, hogy mindent központilag próbálnak meg irányítani, azt a kevés privát kezdeményezést, ami van, annak olyan bürokráciát akasztanak a nyakukba, olyan szabályrendszert alakítanak ki, hogy még az a kevés, ami van, az is ellehetetlenül folyamatosan, így semmiféle változást nem fognak elérni, kivéve hát ilyen változást, hogy mondjuk eddig volt valamilyen szinten étkezés és ellátás a kubai lakosságnak, most már nincsen. Tehát ugye ugyanaz a cikk, amit ön olvasott, én is azt olvastam, és ezt meg tudom erősíteni, mert nekem is vannak kubai barátaim, akik még Kubában élnek, bár nem tudom, hogy meddig fognak még ott élni, akik azt mondják, hogy valóban az van, hogy egy nyugdíjasnak a nyugdíjából körülbelül 300 tojás jön ki. Ennyi a nyugdíjuk, és ebből kellene hát megélni boldogan akárhogy, és az, hogy az áram árát megemelik, az még hagyjánna, de nincs áram. Tehát a Havannán kívüli területeken van, hogy 17-18 óra áramszünet van a nap 24 órájában. És ugye így termelni bármit, hogy közben nincs áram, hát igen nehéz. Úgy hűteni az élelmiszert egy kubai szubtrópusi területen, hogy az ne romoljon meg két nap alatt, ugye igen nehéz. Tehát, hogy ebből a szempontból a kubai gazdaság teljesen szétesett. Tehát gyakorlatilag semmi nem működik, az ott élő korábbi diplomaták mesélték, hogy az ő lehullott öltönyeit adták oda az ott lévő külügyes kollégáknak, mert nem volt egy normális öltönyük, meg egy ingük, és akivel összebarátkoztak, azoknak a régi öltönyeiket mind átadták.
És lázadás. Pár éve volt egy kis tüntetés.
Igen, 2021 júliusban, igen. Így van. Ugye az indította el ezt a több mint 400.000 fős kivándorlást, gyakorlatilag az volt a ugye az volt az a pillanat, amikor az embereknek az utolsó illúziója, hogy itt bármi változás lehet, elillant, ez a 21 júliusi tüntetés hullám, gyakorlatilag itt több tízezer ember ment városonként az utcára, hatalmas tüntetések voltak, ezt ugye erőszakkal leverték, a szervezőket elvitték, olyan embereket, akik mondjuk csak a Facebookra olyat posztolnak, hogy a kommunista rendszer nem működik, azt szépen megkeresik otthon, elviszik, kicsit megverik, aztán utána majd hát, ha nem posztol többet, több száz politikai elítélt van, van, aki bíróságítélet nélkül évek óta börtönben, és ugye hát az emberek azt mondták, hogy jó, ha itt nem lesz változás, akkor én változtatok a saját helyemen, és pár nappal ezelőtt, pont vasárnap este, helyi idő szerint este, egy áramszünet közepén az emberek először Santiago de Cubában és utána más városban és az utcára mentek, és megint elkezdtek tüntetni, és már nem azt kiabálták, mint 2021-ben, hogy szabadság, meg a Krisztus a mi úrunk, hanem azt kiabálják, hogy áramot és ételt.
Igen.
Tehát, hogy az igényeket lejjebb adták az emberek 2021-hez képest, mert most már csak áramot és ételt szeretnének. Tehát ha meg lehet nézni, hogy milyen videók vannak fönt a YouTube-on például, egy-egy utazó, aki arra jár Havannában, vagy Havannának a külső területén még mindig eljutnak azért turisták, és az emberek, akikkel beszélgetnek, azok milyen csontsoványak. Tehát olyan, mint a 90-es években Mozambikban úgy élnek, hát ugye ilyen pénzből a nyugdíjasok, nem csodálkozunk, hogyha lefogynak, és gyakorlatilag tényleg úgy élnek, mint egy polgárháborús afrikai faluban.
És a pillantást most egy harmadik országra vetjük, ahol szintén évtizedek óta rettenetes krízisek tombolnak, az ország többször volt fizetésképtelen, és többször várt már a messiásra, hogy valahogy kirángass ebből az állapotból. Hát jött valaki, akit meg is választottak elnöknek, aki hát részint ilyen szuperkapitalista ígéretekkel, mondjuk a Nemzeti Bank feloszlatásával, vagy a közoktatás megszüntetésével és magánkézbe adásával riogatta az embereket, vagy éppen vigasztalta, hogy az alkalmatlan, létező, csak nem működő állam helyett majd jön ő, és akkor mindenféle varázslatokkal, mint egy ilyen vudu istenség megváltoztatja a dolgot, természetesen Argentináról beszélünk. Több hónapja van új elnök, több hónapja jönnek nagyon elszórva hírek, de hát ugye az a magyar média, amelyik fölfogta, hogy talán a magyar közönséget nem nagyon érdekli, de hát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ott nem történik semmi. Mi történik?
Ugye nemrég volt az úgynevezett 100 nap, az első 100 nap most járt le Javier Milei elnökségéből, ami gyakorlatilag az első pontja minden kormányzatnak az első 100 napban mit csinált. Ahhoz képest, hogy a parlamentben ugye gyakorlatilag nincs 10% az ő pártjának, meglehetősen sok mindent tett. Alapvetően megpróbálta azokat a piaci mechanizmusokat visszahozni, amit a korábbi 12 év úgynevezett kirchnerista elnökök gyakorlatilag mind állami irányítás, szabályozás valamilyen formáját bevezették. Értsd ez alatt, hogy szubvencionált, jelentősen szubvencionált áram, gáz, kőolaj, benzin árát mind elkezdte közelíteni a valós árhoz. Ez az elkezdte közelíteni, ez azt jelenti, hogy a korábban mondjuk 10 dollár centbe kerülő helyi tömegközlekedési jegyet fölvitte 25 centre, kb. 100 forint, tehát hogy ezt képest még Magyarországon mi hol tartunk, ezt mindenki azért nézze meg, hogy ilyen szintű áremeléseket csinált. Áram és gáz szempontból szintén jelentős emelések voltak, de még mindig elmarad attól, amit mondjuk mi Magyarországon fizetünk. Viszont azzal, hogy egy ilyen szintű áremelési hullámot indított el az úgynevezett liberalizációs programja, ez értelemszerűen felvitte az inflációt, hiszen áremelést jelent a legtöbb termékben. De ugye ez az infláció, ez egyszeri, hiszen ezt az áremelést meg kellett lépni, a szubvenciókat ki kellett vezetni, és meg kellett a piaci szint közelére emelni ezeket az árakat. Ugyanezt történt az árfolyammal, a pezó árfolyamával, tehát a korábban államilag szabályozott és mesterségesen alacsonyan tartott árfolyamot hozzáigazította már majdnem a fekete piacon lévő árfolyamhoz, ami azt jelenti, hogy körülbelül a 800 pezó 1 dollár árfolyamról most már 1000 pezó környékén van az árfolyam 1 dollárhoz képest. Amikor én utoljára Argentínában voltam 2016-ban, akkor ez az árfolyam, ez 14 volt. 14 volt, 2014 pezó volt 1 dollár, ehhez képest most tartunk 1000-nél. Ehhez képest a forint egy stabil fizetőeszköz mindenféle összehasonlítást tekintve. Tehát, hogy igen, erősebb lett az infláció, viszont több száz olyan lépést tett meg, amivel a különböző bürokratikus szabályokat gyakorlatilag vagy teljesen megszüntette, vagy nagyon minimálisra vitte vissza különböző iparágokban, tehát ilyen vagy nem csak iparágokban, hanem például állami szabályozás volt arra, hogy hogyan lehet megállapítani a lakbért. Most ezt kivezette. Most a bérlő meg a főbérlő közötti megállapodás ennyi. Ami ugye nálunk egy magától értetődő dolog, hogy erre nincsenek állami szabályok, hogy hogy kell megállapítani, Argentínában voltak. És sok más egyéb szabályozást, mezőgazdasági termékek exportja és egyebekre vonatkozóan, tehát ugye nagyon jellemző a szója export, az a teljes argentin kivitelnek majdnem a felét adja. Igen, ez egy komoly függősége a mezőgazdaságtól.
Valami olyasmit olvastam még annak idején, amikor legutoljára beszéltünk Argentináról, hogy vannak ott nyersanyagkincsek, nem is kevés.
Vannak. Lítium, ugye egy hatalmas lítium lelő, tehát a világ legnagyobb lítium lelőhelye az a bolíviai-csilei argentin határvidéken van. Na de ugye mire azt elkezdik kitermelni, az minimum 2 év, mire oda a technológiát, a megépítik a bányákat, tehát ez persze rengeteg lítium van ott, csak hát nem egyik pillanatra másikra tudják kiszedni. Hatalmas mennyiségű gáz és kőolaj terület van, amit ugye szintén már elkezdtek kitermelni, de oda is befektetések kellenek, és technológia, hogy azt ki tudják ezekről ugye a Patagónia déli, a tűzföld déli területein lévő aránylag jeges, mindentől távol lévő terület, tehát infrastruktúrát kell kiépíteni, valahonnan a kőolajat ugye hajókba kell pakolni, ugye ez mind rengeteg pénzt igényel ahhoz, hogy később ebből bevétel legyen. Csak hát ugye, ha éppen semmire nincs pénz, akkor most pont erre hirtelen majd lesz. Ugye nagyon-nagyon nehéz ezt így innen a távolból eldönteni, hogy jók ezek a döntések, vagy nem, amiket csinált a Milei. Ugye egy érdekes dolog volt, ugye rengeteg Milei szerint felesleges állami programot állított le, vagy függesztett föl, és hirtelen emiatt az első negyed évbe talán, ha jól emlékszem, már pozitívba billent át a költségvetés mérlege, vagy nagyjából olyan, tehát hirtelen nagyon jó lett a költségvetés. Persze, mert rengeteg egyszeri tétel van, meg hát rengeteg olyan tétel, amire azt mondták, hogy többet nem finanszírozzuk meg, hogy a benzin olcsó legyen, ugyanez az áram, gáz és egyéb más dolgokra vonatkozóan, ami megsporolt ugye az állam, viszont ennek van egy másik oldala, hogy rengeteg ember, akinek a fizetése nem emelkedett, viszont minden ár emelkedett, a gyógyszerek ára, van olyan gyógyszer ára, ami 3 hónap alatt a 3-szorosára ment föl, mert az állami támogatást gyakorlatilag visszavágták rá, ugye hát egyre nehezebben jönnek ki. Tehát gyakorlatilag a 180 eurós minimálbér, ami ugye folyamatosan inflálódik el, az már nem elég arra ott, hogy mondjuk egy magyarországi vagy spanyolországi árszint mellett az emberek megéljenek. Tehát nálunk ugye a minimálbér nincs 500 euró, és így is, aki minimálbéren ér, az bizonyára nem el nagy lábon. Most ugyanezt el lehet gondolni 180 euróból hasonló árszinten, mint mondjuk Magyarországon.
De mit mondanak a külföldi elemző cégek, hogy ez mennyire hogyha sikerül föntartani ezt a takarékosságot, a racionalitás, az állam racionalitását, az állam racionális működését, és például elérni egy olyan bizalmat, hogy a külföldi befektetők jöjjenek, mert természetesen belülről nincs olyan argentin cég, amelyik föl tudná építeni a lítiumbányákat, gondolom én. Tehát erre nincs tőke, csak kívülről jöhet. Ha ez elindul, akkor viszont hát nem ez a generáció, hanem a következő jobban jár.
Igen. Most Milei eleve már a kampányában azt mondta, hogy Argentina rendbetétele nem egy 4 éves feladat, és azt mondta a legelejétől fogva, hogy az első 2 év nagyon nehéz lesz. Ezt ő maga mondta. Hát az elmúlt 100 napban látjuk, hogy valóban nehéz lesz az első 2 év, és ennek ellenére, bár ugye csökkent a támogatottsága, hát ezzel nem kell nagyon csodálkozni, hogy csökken a támogatottsága, de még mindig bőven 40% fölött van a támogatottsága Javier Mileynek azután, hogy ilyen szintű, igen kemény lépéseket tett meg. Viszont az is tény, hogy ahogy egyre több és több ilyen lépés megtesz, a társadalom egyre nagyobb részét, egyre nagyobb... egyre több társadalmi csoportot bánt meg, vagy éppen hoz nehéz helyzetbe. A legfrissebb hír például az volt, hogy az argentin katolikusok, akik ugye jellemzően baloldaliak, ők nyíltan támadták Mileyt azért, hogy nem figyel a szegényekre, és nem figyel arra, hogy a szegények még szegényebbek lesznek, és hogy éheznek már gyermekek is az országban, és hogy erre Mileynek akármilyen programokat is valósít meg, igenis figyelnie kell. És ez tény, hogy az ország lakossága már, amikor ő hatalomra került, körülbelül a fele már a szegénységi küszöb alatt élt, és hát ez nem lett jobb az elmúlt 3 hónapban.
Hát ezt a 3 országot jártunk most be, ugyanazon a térségen belül, és láttuk, hogy az állam, amikor küzd, akkor, hogy mondjam, csak még mindig több esély van arra, hogy a társadalmi béke megmaradjon, mintha sikerül szétszenni. Tudom, hogy az állam nem népszerű, és soha nem lehet az. De ha nincs semmi, ami összetartja ezeket a társadalmakat, akkor valószínűleg sokkal nagyobb problémáik vannak. Talán Argentina ezt mutatja, hogyha sikerül magához térnie valamilyen módon, akkor ha nem is holnap, vagy nem is holnap után, de lehet remény. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Nagy Sándor Gyula, Latin-Amerika kutató, egyetemi tanár. A mai műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmet, minden jót!
Köszönöm szépen!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.